Calvin János ige magyarázata Joel Profita könyvéhez. Második rész. A könyvet magyar nyelven kiadta a Magyarországi Református Egyház Calvin János kiadója Budapesten 1999. Címe Az Úr a Sionon lakik. Szerkesztette és fordította dr. Tóth Kálmán. Magyarázat Joel könyve második részéhez. Az első 11 vers. Ez a fejezet komoly felhívásokat tartalmaz, fenyegetésekkel vegyítve. A proféta célja az, hogy megtörje népe közönösségét, amely miatt olyan restek tudomásul venni, hogy Isten ítélete rajtuk van. Ez az első 11 vers is félelmet akar kelteni, amikor kimondja, hogy Isten sokáig tűrte népe bűneit, de most már kiönti rájuk haragját egyetlen hatalmas csapással. Első vers. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen, reszkessen az ország minden lakossa. Ezzel a felhívással kezdi mondani valóját a próféta. Jelképesen utal egy a törvény által előírt ünnepélyes szokásra. Ünnepek alkalmával kürtzengés hívogatta egybe a népet. De ugyanez történt akkor is, ha valami rendkívüli esemény adódott. Mivel a népnek apraja nagyja vétkezett, ezért az egész gyülekezethez szól a felhívás. Egybegyűlve közösen vallják meg, hogy vétkeztek Isten ellen, és könyörögjenek bocsánatáért. Minket is arra tanít ez, hogy ha Isten ítéletének jeleit közeledni látjuk, akkor csak az segít, ha együttesen és nyíltan megvalljuk ítéletre méltó voltunkat, egyben pedig Isten irgalmához menekülünk. Isten ezt parancsolta népének, s ezt a szokást az evangélium sem törölte el. Manapság azért olyan szokatlan a nyilvános bűnbánatra hívás, mert a legtöbben már nem is tudják, mi annak a jelentősége. Nem tudják, mi a bűn, mi az Isten haragja, és mi a kegyelem. Ha azért a nép ilyen tudatlan, akkor feladatunk az, hogy a prófétáktól vett tanítással megértessük vele. Isten egyházában mindig megvolt a nyílt bűnbánattartás, mégpedig nem emberi felbuzdulásból, hanem Isten akaratának engedve. Hozzáfűzi a próféta a felhíváshoz, hogy reszkessen az ország minden lakossa, és ez azt akarja értésünkre adni, hogy Isten előtt nem szabad üres ceremóniákat eljátszani, hanem komolyan kell venni a bűnbánathoz tartozó teendőinket. A kürtzengésre a szívünknek is meg kell rendülnie. Mert ha az Isten tisztelet külsőségei nem járnak együtt a szív őszinte érzéseivel, akkor csúf játékot űzünk Isten előtt. Ezért akarnak a fenyegető szavak szívbeli megrendülést elérni, amikor olvassuk, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Figyelmeztetés ez arra, hogy ha Isten közeledő ítéletének jeleit látjuk, késedelem nélkül siessünk kegyelemért könyörögni. Második vers. Ilyen képekkel festi a próféta az ítélet idejét. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyekre terülő szürkület. A sötétség és a ború a reménytelenséget jelzi, nincs menekvés. A Szentírás a világosság szót használja gyakran az öröm, a reménység képes kifejezéseként. Ha viszont a próféta most sötétségről beszél, akkor ezzel arra utal, hogy az Úr napján remény sem lesz a menekülésre. A másik hasonlat a gyorsan szétterülő hajnali szürkület képe, az ítélet napja gyors érkezését jelzi. Ismeretes, hogy az éjszakából felderengő hajnal a völgyekben lassan árad szét, viszont a magasabbra felnyúló hegyek mögül egyszerre széttárad. A hasonlat arra utal tehát, hogy az Úr napja oly hirtelen jelenik meg, mint a hegytetőn szétáradó hajnalfény. És ezután következik a hasonlat kibontása. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jegyzet. Calvin fordítása pontosabban követi az alapszöveget. Sok nemzedék évéig. Magyar fordításunk értelemszerűen feloldja a hebraizmust. Jegyzet vége. Isten ítélettartása nem úgy történik, hogy ő netán látható alakban leszáll az égből. Ő eszközöket használ. Itt az ítélet végrehajtói az asszírok lesznek, akiktől azonban épp úgy kell remegni, mintha Isten a saját kezét nyújtaná ki népe megbüntetésére. Lehetnek az emberek vakok a láthatatlan Isten ítéletének a felismerésére. Az nem használ nekik semmit, mert Isten embereket használ fel, akikkel ostorként veri végig akár saját népét is. Így használta fel a pogány asszírokat és káldeusokat is a judaiak büntetésére. Harmadik vers. Előtte tűzemészt, utána láng perzsel. Ez a kifejezés az egész népet elérő pusztulást jellemzi. Amint már láttuk, Isten először különböző csapásokat használt fel népe fenyítésére, de eredménytelenül. Így hát nem marad más hátra, mint a végső megsemmisítő ítélet. Az előző csapások, bármilyen súlyosak is, csak részlegesek voltak, mert Isten hagyott időt a megbánásra. Ez azonban elmaradt, ezért kell következni a teljes pusztulásnak. A próféta még hozzáfűzi a következőket. Előtte éden kertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Figyelmezteti népét a próféta, hogy bár ők egy szép és termékeny földön laknak, azért mégse örüljenek olyan nagyon, mert Isten a legszebb termőföldet is pusztává tudja tenni. Az Éden kertjéhez hasonlítja az országot. Ám de, ahogyan Mózesnél olvassuk, 1 Mózes 13.10, Sodoma is ilyen szép helyen feküdt. És ugyan mit használt a sodomaiaknak az, hogy olyan gazdag országban laktak? Ezért figyelmeztet a próféta, ez az ország most szinte paradicsomkert. De ha áthalad rajta az ellenség, akkor e föld minden szépsége és gazdagsága semmivé lesz. 4. vers. A továbbiakban különféle hasonlatok olvashatók, amelyeknek mindegyike teljesen érthető, nem sok magyarázatot igényel. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldoznak, mint a lovasok. Az ítélet gyors közeledését festi ez a vers. A judaiak azzal ámították magukat, hogy Asszíria messze van, ám ez a távolság nem akadály a gyorsan száguldó lovaknak és harci kocsiknak. 5. vers. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik. Az utolsó szónak a héber megfelelőjét egyesek takarónak vagy nyeregnek fordítják. Ezek azonban nem illenek a képhez. Ezekről nem, csak a harci kocsikról lehet azt mondani, hogy roppant zajt csapnak. A hegyeken ugrálnak pedig annyiban illik a hasonlathoz, hogy tudva levően a csatazaj hegyes vidéken sokkal erősebben hallatszik, mint a síkon. A prófita tehát minden eszközt felhasznál arra, hogy elképzeltesse a háborús csapás súlyosságát. A következő hasonlat tovább színezi a pusztulás képét, mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. A hasonlat értelmezhető úgy is, hogy a pusztító tűz az asszírokat, a tarló pedig a judaiakat jelenti. És végül még hozzáfűzi a próféta, olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. 6. vers. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Az asszír hadsereg olyan félelmes és erős volt, hogy közelettüknek a híre is rémületet keltett a népek körében. Ha tehát minden nép így rettek tőlük, mit tudnának tenni a judaiak? Semmi esélyük sincs arra, hogy egy ilyen hatalmas ellenség támadását kivédjék. 7. vers. Száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. A kifejezések halmozásával a próféta meg akarja értetni, hogy amikor Isten ilyen félelmes ellenséget hoz népe ellen büntető ítéletének a végrehajtására, akkor reménytelen helyzetbe kerülnek, sehol segítséget nem találnak. Az, hogy az ellenséges harcosok egyenest haladnak előre és nem térnek le ösvényükről, azt fejezi ki, hogy nem tétováznak, nem idegenül mozognak az úton, mint akik ismeretlen területen járnak. Nem félnek attól, hogy eltévednek, vagy csapdába esnek. Gyors előrehaladásukat semmi sem gátolja. 8. vers. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. Ez a leírás az asszír sereg begyakorlott, fegyelmezett előnyomulását jellemzi. Egy nagy létszámú hadseregnek, főleg lovasságnak a gyors előrehaladását néha gátolja az, hogy a harcosok egymást akadályozzák. Ám de most ezt a sereget, mondja a proféta, maga az Úr irányítja. Ezért nem bomlik fel a rend, nem zavarja egyik ember a másikat. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket, folytatja. Calvin fordításában nem lehet megsebezni őket. Ugyanígy fordítja Luther is. Az eredeti károliban pedig mégsem esik seb rajtuk. Vagyis olyan katonák ezek, akik készek félelem nélkül szembenézni minden veszéllyel, akár a halállal is. Nem félnek az ellenfél fegyvereitől sem, szinte sebezhetetlenek. Mások úgy fordítják, hogy nem törnek haszonra, azaz nem vágynak pénzre, prédára. Helyesebbnek látszik azonban a fenti fordítás. 9. vers. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül bemennek, mint a tolvaj. Hiába bíznak a judaiak a megerősített városokban. Az ellenség betörését sem az erős falak, sem a zárt kapuk nem tudják meghiúsítani. Úgy vonulnak keresztül a városon, mint nyílt, egyenes úton. Az a kifejezés, hogy futkosnak a várfalon, képi túlzás ugyan, de azt hivatott kifejezni, hogy a megszálló ellenség fel alá járkálhat a városokban. Nincs tőlük biztonságban senki, és nem tartóztathatja fel őket semmi. Sőt, a házakba is behatolnak, mint a tolvaj. Amikor valahol tumultus támad, amikor a lakosság fegyver után kapkod, és megpróbál nyílt ellenállást kifejteni, akkor a hátuk mögött vagy az ablakokon át belopóznak a házakba, fosztogatni. 10. vers. Reszket előtte a föld, megrendül az ég, a nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. A proféta még az eddigieknél is túlzóbb módon beszél. De meg kell gondolnunk, hogy ő értetlen, ostoba emberekhez szól. Velük nem lehetett egyszerű beszéddel szót érteni, mert megkeményedtek. Félretettek minden szégyenérzést. A sátán elbűvölte őket, úgyhogy nem törődtek semmivel. Más módon kellett hát velük Isten haragját megértetni. Akik természetellenes nem törődömséget mutattak, azokhoz nem természetes módon kellett szólni. Így érthető az, amikor a proféta azt mondja, hogy még a föld is reszket az ellenség előtt, és még az ég is megrendül. Nem mintha az égben félni kellene az asszíroktól. A proféta olyan isteni büntetés bekövetkeztére céloz, amely megrendíti az egész világot. És így talán a judaiak is megértik, hogy nincs miben bízniuk, még ha a felhők fölé tudnának is emelkedni, vagy a földnek egy félreeső zugában próbálnának is elrejtőzni. Ég és föld, az egész világ telve lesz rémülettel, amikor eljön az Úr, hogy ítéletet tartson. És végül még az égi testeket is említi a proféta. Hiába való feltekinteni az égre, még csak egy villanásnyi fény sem ad biztatást, mert mindent sötétség takar be. Egy szóval, hiába reménykedtek a judaiak bármiben is, mert a földön az asszírok dühe pusztít, az égen pedig csak Isten haragjának a jelei látszanak. 11. vers. Az Úr mennydörök serege előtt, roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Végül a proféta ebben a versben eleve lehetetlennek mondja mindazt, amit az emberek vele szemben felhozhatnának, amikor így beszélnek hozzá. Te rémületbe akarsz ejteni minket, amikor úgy beszélsz az asszírokról, mint akik természet fölötti erővel vannak felruházva, és mintha rajtuk kívül már hatalom és hadsereg nem is léteznék. pedig ott van Egyiptom a maga hatalmával, és van is olyan erős, mint Asszíria. Vagy ott vannak a szomszédos országok, Ammón és Moáb, Tírus és Szidon, amelyek, ha összefognak, ellenállhatnak Asszíriának. Nos, az ilyen ellenvetésekkel szemben mondja a próféta, hogy Isten az ő seregének a vezére. Mert az asszírok nem pusztán saját elhatározásukból jönnek ide, hanem Isten indította útnak, és ő maga vezényli őket, amikor hallatja a hangját. Lábjegyzet. Calvin szó szerint értelmezi a héber kifejezést, adja, ami mint hallatja hangját. E képes kifejezés azonban azt jelenti, hogy mennydörög. Jegyzet vége. Az asszírok ezért most Isten szolgái, a judaiak pedig nem csupán egy néppel állnak szemben, harcban, hanem magával Istennel és mennyei seregeivel is. Végül kiegészíti az eddigieket ez a kifejezés. Nagy és igen félelmes az Úrnak napja, ki bírja ki azt? Megsemmisítő ítéletet mond ki ez arra a népre, amely mindeddig süket füllel engedte el maga mellett a próféta figyelmeztető szavait. Kétféle módon szolgálhatnak az emberek Istennek, vagy úgy, hogy önként engedelmeskednek parancsainak, vagy úgy, hogy az ő titokteljes intése ösztönzi őket. Az angyalok és hívő emberek végrehajtják Isten parancsait, mert az engedelmesség lelke vezérli őket. A hitetlenek és maga az ördög is Isten parancsának a végrehajtói, de ők nem engedelmességből teszik ezt, hanem miközben gonosz indulatuk vezérli őket, akarva akaratlan Isten eszközeivé válnak az ő általa kijelölt cél elérésében. Joel szerint az asszírok is ilyen értelemben lesznek Isten akaratának a végrehajtói. Nem mintha az lenne a szándékuk, hogy Isten akaratának engedelmeskedjenek, hanem rajtuk keresztül valósul meg Isten szándéka. Így beszélhetünk hát arról, hogy Isten parancsa kétféle módon érvényesülhet. Egyrészt úgy, hogy parancsa által gyermekeit engedelmes cselekvésre indítja, másrészt úgy, hogy titokzatos akarata, melyet nem közöl ugyanaz emberekkel, érvényesülni engedi a bűnös szándékot, amelyen keresztül az ő elhatározott akarata érvényesül.